Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, hát örülök, hogy már nem először vagyok itt köztetek. Robi is régi barátom, és itt is sokakat ismerek. Magamról tényleg csak annyit, hogy én amúgy a budapesti Golgota gyülekezetnek vagyok az egyik vezetője, igehirdetője, és az mellett egy teológiát is elvégzek, és az mellett még dolgozok is, és van egy fantasztikus, gyönyörű 4 éves kisfiam. És talán ennyi magamról elég is, úgyhogy szeretnék imádkozni, és utána megnézni, hogy Isten mit készített nekünk mára. Köszönjük, mindenható Istenünk, hogy te vagy, te az vagy, akinek mondod magad. Köszönjük, Jézus, hogy te eljöttél erre a földre, mert szerettél bennünket, és megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy most ott vagy az Atya jobbján. Köszönjük, hogy a lelked által itt vagy, közöttünk, bennünk, és élsz. Köszönjük, hogy te valóság vagy, veled lehet élni, veled teljesen más az élet. És szeretnénk ezen a reggelen is megnyitni a szívünket, hogy a te igédet megértsük, befogadjuk és megéljük. Ezt kérjük Jézus a te nevedben. Amen. Szeretnék egy levélből felolvasni egy részletet. Amikor megismertem Jézust, akkor a legnagyobb örömöt éltem át az életemben. De most annyira nyomorultnak érzem magam, ezért leírom neked, hát ha tudsz segíteni. A megtérésem előtti életemben nagyon sok bűn terhelt, és iszonyúan szenvedtem miatta. Sokat káromkodtam, utáltam az embereket, és ha valaki valamit jobban tudott nálam, azt egyenesen gyűlöltem. A munkám nem nagyon érdekelt, rengeteg buliba jártam, sokat ittam. Aztán rákaptam a pornóra is, és 1-2 év után már nem tudtam meglenni a napi pornó nélkül. Belül éreztem, hogy tönkre fogok menni, csak idő kérdése. Egy barátom egyszer elhívott egy keresztény gyülekezetbe, egy vasárnapi istentiszteletre, és én elmentem, nem is tudom már, hogy miért. Az egész alkalom különleges volt, és mintha rólam szólt volna. Akkor ott felismertem azt, hogy mi a bűn. Pontosan az, amiben éltem, és akkor megértettem azt is, hogy kicsoda Jézus, és ő meg tud szabadítani a bűneimből, ezért jött. Még aznap este átadtam neki az életem, és újjászülettem. Hatalmas öröm és békesség töltött el. Teljes váltás volt az életemben. Elhagytam a régi barátaimat, és sok időt töltöttem a gyülekezetben. Naponta olvastam a Bibliát, és a gyülekezet része is lettem, és egy idő után már szolgáltam is. Azóta eltelt 10 év, és most itt vagyok csalódottan. 10 évvel ezelőtt behívtam Jézust az életembe, mert elhittem, hogy ő a szabadító, és 10 év után még mindig itt vagyok, és az az igazság, hogy nem vagyok szabad. Az ital újra és újra visszajön, és a pornót sem tudtam abba hagyni. Sokat küzdöttem vele, de a mai napig nem tudtam abba hagyni. Fogságban tart, és nem tudok nemet mondani neki. Nem vagyok szabad. Hiába hittem el az evangéliumot, és azt, hogy Jézusban már nem vagyok a bűn rabja, ez számomra csak elmélet maradt. Az igazság az, hogy a bűn rabja vagyok, és szerintem már az is leszek egész életemben. Hát még sincs igaza a Bibliának, még sincs ereje a Szentléleknek, mégsem tud Jézus megszabadítani a bűnből. Pedig mennyit imádkoztam, hányszor és hányszor kezdtem újat, és most itt vagyok, keresztény, és mégsem szabad, hanem a bűn rabja. Azért olvastam fel nektek ezt a levél részletet, mert azt gondolom, hogy ez a kérdés nem csak ezt a keresztény barátunkat érdekli, nem csak az ő kérdése, hanem nagyon sok kereszténynek a kérdése, és a személyes tapasztalata is. Mert előbb vagy utóbb minden keresztényben felmerül a kérdés, hogy valóban szabad vagyok? Valóban megszabadultam a bűn hatalmából? Ha ez valóban így van, akkor miért bukunk el olyan sokszor mégis a kísértésekben? A mai alkalommal a szabadságról szeretnék beszélni. Az a tanításom címe az, hogy egy kérdés, hogy szabad vagy? Arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia mit tanít arról, hogy mi az a szabadság, amit Krisztusban kaptunk. Ehhez azt kell jól megértenünk, hogy Isten hogyan szabadít meg a bűnből bennünket. És onnan kell kezdenem, hogy Istennek ugye nem az volt az eredeti terve, hogy olyanok legyünk, mint amilyennek megszületünk erre a világra. A rossz hír az, ugye, hogy a bűneset miatt mi mindannyian úgy születünk, hogy eltorzult az Isten képűségünk. Bűnösöknek születünk erre a világra. Van azonban egy jó hír is, és a jó hír az, hogy Istennek van egy terve, egy helyreállítási terve. Ennek a tervnek az a neve, hogy az evangélium. És ennek a tervnek az első lépése az, amikor elhisszük az evangélium üzenetét, és Krisztust elfogadjuk megváltónak és úrnak, és újjászületünk. És az újjászületés pillanatában két dolog történik meg, abban a szempillanatban. Megszabadulunk a bűn büntetésétől, ezt hívjuk megigazulásnak, és megszabadulunk a bűn hatalmából. A terv második lépése az, ami az újjászületésünk pillanatától kezdődik, és a halálunk pillanatáig tart, amit megszentelődésnek is hívunk, amit a keresztény életnek hívunk, amikor Isten folyamatosan bennünk munkálkodik, és formálja bennünk Krisztus jellemét. És a terv harmadik lépése az, hogy a feltámadásunk után Krisztus hasonlóvá fogja tovább formálni és változtatni a testünk és a lelkünk is. Ezt hívjuk megdicsőülésnek. Olyan nagyon röviden fölvázoltam a teljes tervet, ez Istennek a teljes terve, és ebben a tervben, ahogy mondtam, már az újjászületésünk pillanatától kezdve Isten megszabadít a bűn hatalmából. Akkor miért bukunk el olyan sokszor a kísértésekben? Miért érezzük sokszor át, és van olyan keserű tapasztalatunk a bűnnel kapcsolatban, mint ennek a levél írójának? Hogy ezt megértsük, egy kicsit mélyebbre kell mennünk, és meg kell értenünk, hogy mi történik bennünk, amikor Isten átvisz ezen a három lépcsős folyamaton. Három fontos kérdést szeretnék ehhez megválaszolni. Kik voltunk az újjászületés előtt, kik vagyunk az újjászületés után, és kik leszünk a feltámadás után? Az első kérdés tehát, hogy kik voltunk az újjászületés előtt? Ugye ezt már kicsit elkezdtem boncolgatni, hogy úgy születünk erre a világra, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. A Bibliában ezt olvassuk, ezt a jellemzést írja rólunk Pál apostol a római levélben, a harmadik fejezet 10-es és 11-es verseiben, hogy amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. A bűnösség az az állapotunk. Nem azért leszünk bűnösek, mert bűnös dolgokat teszünk, hát az miatt is bűnösek vagyunk, de még mielőtt nem tettünk semmit. Benne vagyunk egy állapotba, amit a Biblia bűnnek nevez. Ez egy örökség. Ugye az első ember pár bűnesete nyomán mindannyian ezt az örökséget megkapjuk, és így születünk. És ebből az állapotból következnek az, hogy bűnösek a vágyaink és a cselekedeteink is. És mindannyian, mindig, minden ember, aki valaha született a világra, így született. Megfigyelhetjük ezt már a kisgyermekeknél is, akik még teljesen ártatlannak tűnnek, hogy nagyon hamar észre lehet venni azt, hogy ott van bennük az önzőség. A bűnnek pedig van egy nagyon érdekes tulajdonsága, szolgává tesz. Jézus ezt így fogalmazta meg a János 8:34-ben, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Ezért mindannyian a bűn szolgái vagyunk. Így indul az életünk. Egy szolgaságban, egy rabszolgaságban. Néha elhitetjük magunkkal, hogy ez nem így van, hogy mi szabadok vagyunk, azt teszünk, amit akarunk, de aki őszinte, az nagyon hamar rájön, hogy ez nem igaz. Hogy vannak vágyak benne, amelyek nincsenek rendben, és nem tud sokszor uralkodni rajtuk, és előbb-utóbb kibukkan a bűnös természetünk. És el is követünk bűnöket. És lehet, hogy néha megmagyarázzuk, hogy hát ez nem is volt olyan nagy bűn, vannak nálunk rosszabbak, mindig találunk nálunk rosszabbakat. De Isten határozza meg a mércét. És az ő mércéjét senki nem tudja megugorni. Hiszen ki az itt közülünk, aki azt tudná elmondani, hogy soha nem vétkezett semmiben, még gondolatban sem. Pedig ha már egyszer vétkeztünk, bármiben is, gondolatban is, az már bűnössé tesz bennünket Isten előtt. A valóság pedig az, hogy nem csak, hogy egy valamiben vétkezünk, hanem például a 10 parancsolat minden parancsolatát minden nap megszegjük, ha valaki igazán belegondol, hogy mit jelentenek azok a parancsolatok. A bűnös állapotunkból pedig magunkat nem tudjuk megszabadítani, és ennek az állapotnak az a következménye, hogy ebben maradunk, és ha semmi nem történik az életünkben, akkor így halunk meg, akkor örökre konzerválódik ez az állapot. Örökre el leszünk szakítva Istentől. Tehát ez a válasz röviden arra a kérdésre, hogy kik voltunk. Illetve, ha te még nem születtél újonnan, akkor hogy ki vagy. Mert újjászületés nélkül nem lehet kapcsolatunk Istennel. Jézus ezt nagyon egyenesen megmondta nekünk. János 3.3-ban olvassuk, hogy bizony-bizony mondom néked, hogy itt Nikodémussal beszélget, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Azonban, ha már újjászülettél, akkor egy nagyon fontos váltás történik az életedben. És most érkeztünk el a második kérdéshez, hogy kik vagyunk az újjászületés után. Nézzük meg, hogy micsoda az, ami ezt a változást hozza az életünkben. Az evangélium. Mert az evangélium elmondja nekünk, hogy Isten mennyire szeret. Elmondja nekünk, hogy Jézus, aki nem volt bűnös, eljött, a kereszten meghalt értünk és helyettünk, a bűneinkért. Ő hordozta el a mi bűneink büntetését, hogy megszabadítson a bűn következményétől, a kárhozattól, az Istentől való örök elválasztottságtól. És mindazok, akik Jézust elfogadják megváltónak és Úrnak, azok életében egy fontos változás történik. A megtérésünk pillanata ez, az újjászületésünk pillanata ez, ez a váltás. Ezt nagyon sokszor lehet, hogy nem érezzük, nincsenek látványos kísérőjelenségei, de a Biblia világosan elmondja, hogy itt nagyon fontos dolgok változnak. Változunk. Változik a kapcsolatunk Istennel, a szellemvilággal, az ördöggel szemben. Minden megváltozik. A Biblia ezt úgy fogalmazza, hogy olyan ez, mint amikor átkerülünk egyik országból a másik országba. A Kolossé levélben Pál apostol így írja az első fejezet 13-as versében, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Egy új országba kerülünk, új törvények vonatkoznak ránk, új urunk lesz, és mi magunk is megváltozunk. A Biblia ezt a változást úgy írja le egyébként, hogy óember voltunk, és új ember leszünk. Pál apostol erről így tanít a római levélben, a 6. fejezet 6. versében, hogy hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Egy icipicit elemezzük ezt az igét, ami egyébként nem egy könnyű igerész. Kicsoda az az óember? Ugye ez az első, ez egy ilyen szokatlan kifejezés, amit ritkán használunk. Az óember az, ami ennek születtünk, a régi énünk, Istentől elszakadva, a bűn uralma alatt élve, a megromlott Isten ellen lázadó természetünkkel együtt, amit az Ádámtól örököltünk, ez az óember. A görög eredetiben egyébként annak a szónak, amit ugye a magyar rét megsemmisülnek, fordítanak, a pontos jelentése az, hogy megerőtlenül, vereséget szenved, elveszíti a hatalmát. A test pedig nem csak a fizikai testet jelenti, hanem az egész lényünket. Tehát összefoglalva ez a vers azt jelenti, hogy az óemberünk halott, már nem vagyunk többé a bűn hatalmában, nem vagyunk többé a bűn szolgái, ezt világosan tanítja nekünk a Biblia. Ez tehát a válasz arra a kérdésre, hogy kik vagyunk, kik lettünk az újjászületésben. És akkor most jön a fogós kérdés. Ha ez így van, akkor vegyük elő a keresztény barátunk levelét és az ő kérdését. Hogyan lehetséges az, hogy egy újjászületett keresztényként mégis sokan azt tapasztalják, hogy rabjai a bűnnek, hogy nem szabadok, hogy szolgálj a bűnnek. Hát ha nagyon röviden kéne válaszolnom erre, akkor azt mondanám, hogy úgy lehetséges, hogy egy felszabadított ember is lehet rabszolga, ha nem él a szabadságával, hanem önként rabságba megy. Vagy kicsit precízebben fogalmazva, rabságban marad, hiszen mindannyian rabságban voltunk. Hadd mondjak egy szemléltető példát erre, szerintem a Bibliában az egyik legkiválóbb példa, ami ezt szemlélteti, hogy mit jelent szabadulni a rabságból, és mit jelent az, hogy ez nem olyan könnyű. Az a történet, amit ugye az Ószövetségben olvasunk, amikor Isten ugye Izraelt kiszabadította a fáraó fogságából, Egyiptomból, és kihozta az ő népét. Ugye emlékeztek a történetre, Isten csapásokat mér Egyiptomra, és végül a fáraó elengedi a népet, Izraelt. És ahogy vonulnak el, Isten vezeti őket a szabadságba, ezt olvassuk 2 Mózes 14.5-ben, amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és a szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták, mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Tehát a fáraó hirtelen rádöbben, hogy nem volt jó húzás, elvesztette a rabszolgáit, meggondolja magát, és utánuk megy. Vissza akarja őket hozni Egyiptomba. És amikor közelednek, ugye a fáraó seregei, hirtelen azt mondják a zsidók Mózesnek, a 2 Mózes 14.10.12-ben ezt olvassuk, a fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj bennünket békét? Hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. Hirtelen milyen változás történik? Az a nép, aki rabszolgaságban volt, és onnan menekülni akart, és Isten kiszabadította őket, hirtelen vissza akar menni. Hirtelen elfelejti a csapásokat, elfelejtik azt, hogy Isten velük van. És aztán folytatódik ez, mert Isten kegyelmes, tovább viszi őket, kiszabadítja őket, átviszi a Vörös-tengeren, csodák történnek, viszi be őket az ígéret földjére. És mi történik közben? Például 2 Mózes 16.2.3-ban, és zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettük a kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Miről beszélnek? Milyen húsos fazék? Milyen jó lakásig való evés, kenyérrel? Soha nem éltek át ilyet, soha nem volt húsos fazék. Hogy megváltozik az emlékezet hirtelen? Visszavágyódnak a rabszolgaságukba. Isten viszi őket, már mennyi csodát tett velük, viszi őket, szabadítja ki, már szabadok, már kint vannak, már átmentek a Vörös-tengeren. És még mindig azzal jönnek, hogy jaj, de jó volt ott. Jaj, de jó volt Egyiptomban, ott volt a húsos fazék. Jó lakásig ettük magunkat kenyérrel. Ennyire meg lehet szokni, és még vissza lehet kívánni a rabszolgaságot? Pedig már szabadok voltak. És így van ez velünk is. Szabadok lettünk a bűntől, de mégis sokszor vissza akarunk menni a régi rabtartóinkhoz. Martin Lloyd-Jones egy kiváló példával illusztrálja ezt, amiről beszélek. Tegyük fel, hogy rabszolga voltál az Egyesült Államokban még a rabszolgák felszabadítása előtt. Ugye akkor nem voltak jogaid, bármelyik fehér ember parancsolhatott volna neked bármit, meg kellett volna tenned, sőt meg is ölhetett volna, következmények nélkül. Tegyük fel, hogy ami meg is történt egyébként ugye a történelemben, felszabadították a rabszolgákat, téged is felszabadítottak, már eltelt 10 év a rabszolga felszabadítás óta. Az sok idő. Most már vannak jogaid. Szabad vagy. Szabadon jársz a városban. És hirtelen rád kiállt egy fehér ember. És hiába tudod, hogy szabad vagy, összerezzensz. Megijedsz. És hirtelen úgy kezdesz viselkedni, mintha rabszolga volnál, pedig te szabad vagy. Így vagyunk mi keresztények is. Tudjuk, hogy szabadok vagyunk, mégis úgy viselkedünk sokszor, mintha rabszolgái volnánk a bűnnek. Miért? Miért olyan nehéz nekünk megélni azt a szabadságot, amire annyira vágyakozunk egyébként? Azért, mert sokáig voltunk rabszolgái a bűnnek, és ez nagyon sok mindent tett bennünk. Sok mindent elpusztított bennünk. Tudjuk, hogy szabadok vagyunk, és mégsem tudjuk ezt a gyakorlatban. Különös a mi helyzetünk. Abban az állapotban, amiben vagyunk, az újjászületett keresztény egy nagyon különleges állapotban vagy. Egy átmeneti állapotban. Mi egy átmeneti lények vagyunk. Már nem vagyunk azok, akik voltunk, de még nem vagyunk azok, akik leszünk. Isten 3 lépcsős felszabadító tervében, a 2. lépcsőben egy érdekes átalakulás közben vagyunk. A bűnös ember és a megdicsült ember köztes állapotában, amit újjászületett kereszténynek neveznek. És ebben az állapotban, ahogy megyünk át az életen, ahogy Isten vezet bennünket, ahogy követjük Krisztust, nagyon sok csapdába eshetünk. És a szabadságot ezért sokan nem élik meg. És szeretném megnézni azt a 3 legfontosabb csapdát, ami miatt sokan nem élik meg ezt a szabadságot, amiben nagyon könnyen beleeshetünk. Az első csapda a megfelelés kényszer csapdája. Gondoljunk egy kicsit arra vissza, hogy hogyan tértünk meg. Bevallottuk, hogy bűnösök vagyunk, és ezért Isten haragja van rajtunk, és a pokol vár ránk. Bevallottuk, hogy ezen nem tudunk változtatni, nem tudjuk magunkat megmenteni, és hittel elfogadtuk, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten. Elfogadtuk őt, az ő érdemért, az ő cselekedeteért. Kegyelemből van üdvösségünk, nem a mi érdemünk, 100%-ban Jézusé. Ő mentett meg bennünket, ő szabadított meg. Pál apostol az Efezusi levélben így írja a 2. fejezet 8-9-es versében, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát így tértünk meg kegyelemből. Így születtünk újonnan. De mi történik utána? Sokan beleesnek abba a csapdába, amiben beleestek a galaták is. Emlékeztek, mi történt a galatákkal? Pál apostol galatákhoz írt levelében olvasunk erről. Ők is hittel, kegyelemből elfogadták Jézust, újjászülettek, de egy idő után visszatértek ahhoz, hogy a törvény betartása által tartsák magukat igaznak. Hogyan lehetséges ez? Hogyan cserélheti le valaki a kegyelmet újra a törvénynek való megfeleléssel? Hadd mondjak egy példát, hogy ez bizony velünk is könnyen megtörténhet, és talán ez a példa szemlélteti ezt a csapdát, amiről beszélek. Tegyük fel, hogy elfogadtad, hogy kegyelemből van üdvösséged, és újjászülettél. Telnek az évek, jársz a gyülekezetbe, elkezdesz szolgálni, jársz az alkalmakra, olvasod a Bibliát, részt veszel konferenciákon, és benne vagy a keresztény életbe. De észre se veszed, hogy egy idő után már azok a dolgok, amiket csinálsz, azok jelentik számodra a kereszténységet. Már nem az tölt be téged, hogy Jézussal van személyes kapcsolatod, hanem egy idő után magad sem veszed észre, hogy dolgokat csinálsz, és azok a dolgok egyre inkább olyanok lesznek számodra, amiket meg kell csinálni. Észre sem veszed, de egy idő után Bibliát kell olvasnod, gyülekezetbe kell járnod. És így tovább, mert akkor leszel igazi keresztény, és nagy baj lesz, ha ez nem így van, és ezt meg kell tenned. Előjön a bibliolvasás kényszere. Ha nem olvasol, akkor lelkiismeret furdalást érzel. Valamit elveszítettél, valami szabadságot és valami örömöt, és észre se veszed, hogy egy magatartásnak való megfelelés szolgája lettél. Aztán egy idő után a szolgálat is teher lesz. Nem akarod persze abba hagyni, mert akkor nem leszel igazi keresztény, meg mit mondanának a többiek. De már ott is bejön a kell, a kényszer. Neked csinálnod kell azért, hogy megfelelj valaminek, másoknak, magad által elgondolt elvárásoknak. Már nem örömmel csinálod. Már nincs szabadságod. Egy megfelelés kényszer szolgája lettél. És előbb-utóbb a keresztény életed abból fog állni, hogy mit csinálj, hogy jó keresztény legyél, hogy jól csináld a dolgokat. Csapdába kerültél. Mert a kereszténységedben már igazából nincs szabadság, hanem szolgaság van helyette. A keresztény cselekedetek szolgasága. A megfelelés kényszer szolgasága. És ha esetleg valami ilyesmit élsz át te is, akkor hadd mondjam el, hogy nem ez a kereszténység. Isten nem ezt tervezi nekünk. Mert nem attól vagyunk keresztények, hogy mit csinálunk, hanem attól, hogy kik vagyunk. Az identitásunk Krisztusban van, aki szeretett bennünket, megváltott bennünket, meghalt értünk a kereszten. Őt kell néznünk, őt kell követnünk, benne kell gyönyörködnünk. Ez az egyetlen kell, ami már nem kell, mert öröm, és minden más ebből következik. Nehogy félreértsen valaki, nem arról beszélek, hogy rossz dolog Bibliát olvasni, gyülekezetbe járni, stb. Ezek fantasztikus dolgok. Én arról beszélek, hogy mi van ott belül, a szívünkben, hogy miért csináljuk. Miért csináljuk? És lehet olyan, hogy nem mindig örömmel jövünk gyülekezetbe, meg örömmel veszük elő a Bibliát, mert annyi minden terhel. És akkor nem kell becsapni magunkat, hogy örülünk, amikor nem örülünk. Te legyél mindig őszinte. Soha ne hazudj hazadnak magadnak és Jézusnak. Mondjuk Jézusnak úgyse tudsz, mert ő tudja, mi az igaz. De magadnak tudsz. Önmagadat be tudod csapni. De ne tedd. Nincs értelme. Hazugságban ne élj soha. Legyél őszinte. És Isten arra akar elvezetni, hogy például a bibliaolvasás az öröm legyen. Azért olvast, hogy ott ő vele találkozol. És ne süllyedj bele egy olyan kereszténységbe, ahol a motiváció kell, mert meg akarsz felelni. Nem kell megfelelnünk semminek. Elfogadott már minket Isten Krisztus érdeméért teljesen. Fontos, hogy rájöjjünk, hogy nem csak az újjászületésünk van kegyelemből 100%-ig, hanem az egész keresztény életünk 100%-ig kegyelemből van. Miért történik ez velünk? Miért fordulhat elő ilyen könnyen ez? Miért esünk bele ebbe a csapdába? Mert valahol a szívünk mélyén még maradt valami a régi Isten képűségből, és valahol tudjuk, érezzük, hogy tökéletesnek kéne lennünk, de nem vagyunk azok. És megalázó számunkra beismerni ezt. Újra és újra. Megalázó, mert mi büszke emberek vagyunk. Ezért az emberi szívben ott az alapmechanizmus, az alapműködés, dolgozzuk meg érte, hogy kiérdemeljük. Dolgozzuk meg! Azt gondoljuk, hogy jó, Krisztus által vagyok megváltva, 100%-ig az ő műve, újjászülettem, de most jövök én. Na, végre jöhetek. Majd én megmutatom, hogy kell keresztény életet élni. Hát Jézus is segít, mindig hívom őt, de majd én meg fogom mutatni. Most nagyon cinikus voltam, és nagyon irónikus, ugye? És ugye ez általában nem így gondoljuk végig, bár lehet, hogy valaki így végig gondolta. De rejtett módon ez azért ott van bennünk, nem? Hogy hát majd azért itt vagyok én. Büszke lehet rám az Isten, ha én beletolom azt a részemet. Meg akarunk felelni. Meg akarjuk szerezni az elismerést. Pedig az igazság az, ahogy mondtam, nem csak az újjászületés, az egész keresztény élet kegyelemből van, 100%-ig. És ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, de minden azon alapszik, hogy ő meghalt értünk, hogy ő elvégzett mindent, hogy ő elfogadott bennünket, hogy ő adja a lelkét, aki által erőnk lesz, az ő ereje. Az elmúlt 30 évben, amióta újjászülettem, nagyon sokat foglalkoztam teológiával, sokat tanultam, meg most is tanulok teológián, és sok mindent tudok, erre az igehirdetésre is készültem sokat. De ahogy itt állok előttetek, tudom, hogy semmit nem ér mindez. Ha teljesen nem hagyatkozom rá, ha nem tőle várok mindent. Ő használja a tudásom, a tanulmányaim, minden dolgot, amit bennem elvégzett. De teljesen ráhagyatkozom, amikor prédikálok, semmit nem várok magamtól, semmit nem tudok magamtól, mindent tőle kapok. Mert ha nem így prédikálok, hiába való az én prédikálásom. Kegyelemből állok előttetek, kegyelemből hirdetem az igét. Minden róla szól, én csak egy csatorna akarok lenni. És így vagyunk. Így kellene, hogy legyünk az életünk minden szolgálatával, kérdésével, az egész életünkkel. Hogy ne kerüljünk bele ebbe a csapdába. És mi a szabadulás ebből a csapdából? Hát ugyanaz, amit Pál apostol leírt a Galatáknak, a Galatákhoz írt levélben. Olvasd el! Vissza kell térnünk a kegyelemhez. Elfogadni. Megalázni magunkat. Igen, ez nem én vagyok. Ő. Nem én érdemeltem ki, ez ő volt. Jézus. Nézzük a második legnagyobb csapdát, ami miatt egy keresztény rabságba kerül. A második csapda a régi természetünk csapdája. Mit jelent ez? Az, hogy valaki rabszolga volt ugye hosszú időn keresztül, és hirtelen felszabadítják, akkor bár szabad, de még nagyon sokáig visszatér a múltja, a régi élete, a régi dolgai. Miért? Azért, mert az ember egy, most ahhoz hasonlítom, minden példa rossz valamilyen szinten, de sokszor jó valamire. Az ember olyan, mint egy nagyon érzékeny számítógép, és ahogy programozzák, olyan lesz. És minket sokan programoznak, elég sokan. Először is. A születésünktől, születésünk pillanatától kezdve hordozunk egy deformációt az eredeti istenképűségünkhöz képest. Erről beszéltem már eddig, a bűnösségünk miatt. Ez megmarad. Ez még nincs helyreállítva. Ott van bennünk. Ott van bennünk eleve az önzés és sok minden más. Másodszor, a születésünk pillanatától fogva, ahogy felnövünk, gyerekként, ahogy növekszünk, ahogy felnőttek leszünk, az életünk minden pillanatában külső hatások érnek. A neveltetésünk, a múlt élményei, a barátok hatása, a kultúra hatása, ezek mind mély nyomokat hagynak bennünk. Mi nagyon érzékeny lények vagyunk. A lelkünk nagyon érzékeny. És olyanok leszünk, amilyeneké ezek formálnak. Pontosabban deformálnak. Mert ez a világ, amiben élünk, éppen nem abba az irányba formál bennünket, hogy visszaállítódjon az Isten képűségünk, hanem épp ellenkezőleg. Tovább torzítják azt. Néha szoktam azt mondani, úgy prédikálok, hogy ha igazából meggondolod, e világ terméke vagy. Hát nézd meg, mennyi mindenben hat rád. Miért úgy öltözködsz, ahogy öltözködsz? Mert ebben a világban, ebben a korszakban, itt és most Magyarországon a divatnak ilyen hatása van, te ilyen hatásokat kaptál, és az miatt úgy öltözködsz. Ugye ez csak egy egyszerű példa, ártatlan, nincs ebben semmi rossz, bárki öltözködhet bárhogy, de hogy tetten érhetjük a hatást, és ez az életünk minden területén. És úgy növünk fel, hogy vannak dolgok, amiket természetesnek veszünk, amit még szüleink nem vettek természetesnek. És a te gyerekeid olyan dolgokat fognak természetesnek venni, amit te nem vettél annak. Hadd mondjak egy példát. Most már Magyarországon is lehet olyan mesekönyvet kapni az óvodásoknak, ahol a homoszexualitást propagálják. Tehát a mesekönyvben ott van, kisovisnak felolvassák a mesét, hogy Pistikének volt két apukája, stb. Amikor én nőttem fel gyermekkoromban, lehet, hogy már nagyon öreg vagyok, nem volt ilyen mesekönyv. Tehát mondjuk ezt a torzulást nem tudtam volna fölvenni, mert nem volt ilyen. Ma már van. A te gyereked már úgy fog felnőni, hogy már óvodáskortól kezdve természetesnek veszi, hogy persze, van olyan, hogy homoszexuális, hogy két azonos nemű szülő. Majd lesz 3-4, meg mit tudom én. Ezt előbb-utóbb megszokjuk, nem? Miért? Mert ezeket a hatásokat kapja gyerekkorától fogva, a kisovis. És akkor nem beszélek a felnőttekről, hogy milyen hatásokat kapnak. Tehát torzulunk. Aztán nagyon sokszor az elkövetett bűneink szokásokat alakítanak ki bennünk, és a szokásokat a legnehezebb elhagyni. Ezt már megtapasztaltátok, gondolom mindannyian, a szokás az nagy úr. Azt nagyon nehéz elhagyni. A szokások által nagyon mélyen a lelkünkben programozódik valami. Egy viselkedés minta, ami ott van mélyen, nem lehet csak úgy egyszerűen kitépni onnan. És minden egyes újabb bűnnel, amikor elköveted mondjuk azt a szokásbűnt, még tovább mélyíted a szokás hatalmát. Még inkább gyengíted az akaratod. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy a bűn az akaratunk öngyilkossága. Minden egyes bűnünk, ahogy újra és újra elkövetjük, tovább gyengíti az akaratot, hogy ellene tudjunk neki állni. Tehát legközelebb még könnyebb lesz elkövetni, és még nehezebb lesz ellenállni neki. Egyébként ezért is fontos, hogy komolyan vegyük a bűnt. A keresztény nagy árat fizet minden egyes bűnért. Ezt azért el kell, hogy mondjam. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy bocsánat és kész. Ez nem ilyen egyszerű. Mert igen, van kegyelem. Igen, minden bűnre van kegyelem. Újra és újra ugyanazt a bűnt, ha elköveted ezerszer, milliószor, igen, megkapod a bocsánatot. Mert Isten ennyire szeret, és ennyire kegyelmes, és ilyen hatalmas a kegyelem. De van következmény. Hát az első, hogy megromlik a személyes kapcsolatod Jézussal. A bűn mindig ezt csinálja. A második, amiről eddig beszéltem, nagyon könnyen csapdába fogsz újra kerülni. Nem fogsz tudni ellenállni. Tehát az, aki 10 éven át pornózott, azért azt ne várja azt, hogy újjászületése után egyik pillanatról a másik pillanatra abba tudja hagyni. Mert nem tudja. Abba lehet hagyni, ez egy külön, most nem a pornóról akarok beszélni, hogy hogy kell abba hagyni a pornót, ez egy nehéz terület. Nagyon sokan szenvednek ebbe. Itt most csak érzékeltetni akarom azt, hogy a szokásbűnök, amiket nagyon sokszor csinálunk, azok hatalmas nagy rabszolgatartók lesznek az életünkben. Tehát bár az óemberünk halott, szabadok vagyunk, de az óembernek, néha úgy szoktam fogalmazni, van hagyatéka. Mindazok, amiket felsoroltam. És ezért nem mindig könnyű a szabadságot megélni, hogyha belecsusszansz valamelyik csapdába. Hogyan tudunk megszabadulni ebből a csapdából? Hát először is elhisszük azt az igazságot, amiről eddig is beszéltem, hogy Krisztus szabaddá tett minket a bűntől, a bűn hatalmától. A bűn jelen van még a keresztény életünkben, úgyhogy itt van körülöttünk, megkísért. A régi természetünkből sok minden húz vissza. Ez majd lesz jobb is, csak elmondom, hogy majd a megdicsült állapotban ez nem lesz. Ott nincs körülöttünk bűn, kísértés, stb. Ott az majd jobb lesz ennél. Tehát még nem tartunk ott, de ettől függetlenül nem vagyunk a bűn hatalma alatt. Tudunk nemet mondani neki, ha akarunk. Tehát az első, legfontosabb dolog, hogy elhiggyük ezt. És ezt azért hangsúlyozom, mert az, aki mondjuk elbukik egy bűnben, mondjuk egy szokásbűnben, újra és újra és újra és újra, az lesz a tapasztalata, hogy a bűn rabszolgálj. Tehát egy nagyon erős tapasztalat szemben áll azzal, amit mondok. A saját tapasztalatod. Ugye az embernek a saját tapasztalata azért elég erős, ugye? Tehát ugye én azt mondom, hogy piros az ég, és te kinézel, és azt mondod, hogy kék, és mindig kinézel, és mindig azt látod, hogy kék, akkor azért az elég nehéz lesz elfogadni, hogy én azt mondom, hogy piros, igaz? Isten igéje azt mondja, hogy szabad vagy a bűn hatalmából. Tapasztalatod azt mondja sokszor, hogy nem. Akinek van igaza? El kéne dönteni. Nem könnyű kérdés ez. Ezért a hit az első, legfontosabb lépése a szabadulásnak, hogy elhiszed, amit Isten mond. Nem vagy rab, nem vagy rabszolga. Szabad vagy. Mindegy, mit tapasztalsz, mit érzel. Isten igazat mond. Ez az első lépés. Ettől még nem éled meg a szabadságot, de ez az első lépés. Ha idáig nem jutsz el, akkor vesztes vagy. Akkor mindig bennmaradsz a csapdában. A rabságban. Odáig is el lehet jutni, hogy valaki azt gondolja, hogy olyan, mint Jekyll és Hyde történetében, ugye, ahol a szereplőnek két természete van, és akkor ez a kettő harcol egymással, és hol az egyik jön ki, hol a másik. Hol a rossz természetem, hol a jó természetem, és akkor kettő harcol, mintha két énem lenne. Ez egy teljesen rossz kép. Tehát nem úgy van, hogy az ó ember is még él, meg az új ember is, és akkor így a kettő így egymással. Nem. Nincs két énünk, hát nem skizofrének vagyunk. Isten nem azt akarja, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy most ez is vagyunk, meg az is, és akkor valahogy van. Nem. Egy éned van, és az újjászületésben az óembered halott, és egy új embered van. És ez a harc, ez nem a két rossz éned és a jó énednek a harca, hanem az, amit a Galata levélben úgy olvasunk, hogy a test és a lélek harca. Tehát nem egy rossz ént kell öldökölni, mint ahogy egyesek próbálnak harcolni. Az már halott. Ezt hittel el kell fogadni. Nem vagy a bűn uralma alatt, szabad vagy, és győzhetsz a kísértésben, mondhatsz nemet, Isten szent lelke segítségével tudsz nemet mondani. Ez azért, ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy egy picit erről hagyj beszéljek. Valószínűleg ezt nem csak én, hanem sokan mások, Pál apostol is fontosnak tartotta, hogy el kell fogadnunk magunkról valamit, ami nem annyira nyilvánvaló. A Római Levél 6. fejezetének a 11-es versében ezt írja, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Miért kell azt mondani a Pál apostolnak, hogy azt tartsátok magatokról, hogy az nem nyilvánvaló? Mert nem nyilvánvaló. Nekik se volt nyilvánvaló. És azt mondja, hogy tudod, az a szó, ami itt van görögben, azt jelenti, hogy úgy könyveld el magad, úgy gondolkozz magadról. Hogy gondolkozol magadról? Azt mondja úgy, hogy meghaltál a bűnnek, és élsz az Istennek Krisztus Jézusban. Tehát ez az első lépés, a hit lépés, az nagyon fontos. És ezek után jön a második lépés, az akarat lépése. Hogy amikor cselekedned kell, akkor legyen ott az akaratod, a Szentlélek segítségével tudj ellent állni, tudj győzni. Krisztusban, hogy megtapasztald azt az igazságot, amit hitben már elfogadtál, az a tapasztalataidban is gyakorlattá váljon. Mert ennek ez a sorrend, ez fordítva nem működik, hogy majd hiszem, ha tapasztalom. Mert így nem működik. Hidd el, hogy szabad vagy. Hidd el, hogy Isten igazat mond. Hidd el, hogy Isten ad erőt a kísértésben is. Hidd el, hogy tudsz nemet mondani. Mondj nemet, és győzöl. Megtapasztalod. A dolgok hitáltal válnak valóságossá a tapasztalatunkban, ha ráállunk Isten igazságára, hittel. Ez a győzelem útja. Még sokat lehetne erről beszélni, de hát nem kaptam arra engedélyt Robitól, hogy 3 órás ige hirdetést tartsak. Úgyhogy gyorsan beszélni szeretnék még a 3. csapdáról is. A 3. leggyakoribb csapdáról, a bálványok csapdája. Talán ez a legelrejtettebb és a legveszélyesebb egyébként. Mi a bálvány? Ha van bármi az életedben, ami fontosabb Istennél, az a bálványod. Ezt sokszor nem tudjuk. Sokszor te magad se tudod. Nem vagy tisztában vele. És ezeknek lehetnek jó dolgok. Ez lehet a munkád, a szolgálatod, a karriered, a hobbid, a családod, a gyerekeid, vagy bármi. Ezek ugye most jó dolgokat mondtam. Tehát itt nem azért nehéz észrevenni, mert hogyha kimondaná azt, hogy rossz dolog az, hogy szeretjük a gyerekeinket, vagy a szüleinket, vagy a munkánkat. Ezek jó dolgok. Tehát nem erről van szó. Tehát itt nagyon, nagyon pontosan kell látnunk, hogy meglássuk azt, hogy az a dolog bálványe. Honnan lehet meglátni ezt? Sokszor akkor döbbenünk rá, amikor úgy alakul az életünk, hogy veszélybe kerül, hogy talán elveszítjük. Figyeld meg a reakciódat, ha veszélybe kerül az a fontos dolog az életedben, hogyan reagálsz? Mi történne, ha elvennék tőled azt a munkát, azt a szolgálatot, azt a akármit? Másképp is kérdezhetem, tudsz-e nélküle élni? Tudsz nélküle élni? Ad mondjuk egy példát. Ha te sikeres vagy valamiben, és a te énképedhez fontosabb az, hogy mások mit mondanak rólad, mint hogy Isten mit mond rólad, akkor ez neked egy bálvány. Nagyon sok rejtett bálványunk lehet egyébként, és ezek rabszolgaságban tartanak. Mert ezek fogják meghatározni a te cselekedeteidet is. A motivációidat is. Azért fogod azt tenni, mert rabja vagy valaminek az életedben, ami fontosabb, mint Isten. Hogyan lehet szabadulni? Hát ha röviden mondanám, döntsd le a bálványodat, ugye persze ez könnyű mondani. Nyilván ez adott helyzetben azt jelenti, hogy valamilyen módon meg kell szüntetni azt, hogy Isten legyen számodra. Hogy isteni befolyással legyen számodra az a dolog. Mert lehet, hogy ez egy jó dolog, és nem kell kiirtanod az életedből. Csak a megfelelő prioritásra helyezni, a megfelelő helyre az életedben. Nincs sok időm, úgyhogy erről nem fogok most többet beszélni. A 3. kérdésre még nem válaszoltam, hogy kik leszünk a feltámadás után. Ugye? Tehát a 3 lépcsős terv, amit Isten meg végrehajt, annak a legutolsó fokozata az még előttünk van. Egyikünk se élte át, akik itt vagyunk. Ugye? János első levelében azt írja a 3. fejezet 2. versében, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Tehát itt egy ígéret van arra, hogy további változás történik bennünk, sőt nem akármilyen. Hasonlóvá leszünk, mint ő. Jézus. El se tudjuk még képzelni ezt, tehát azt ne kérdezzétek, hogy akkor ez most hogy néz ki, mert a Biblia erről nem ad részletesebb kijelentést, de az biztos, hogy tovább formál bennünket, és egy további változás lesz. És akkor, amikor már ott leszünk ebben a létformában, az már, nem, ahogy mondtam, nem olyan lesz, mint itt a keresztény életünk. Tehát mi még csak az előízét érezzük ennek. Ma még itt van a bűn körülöttünk, a kísértés, ott már nem lesz. Isten helyreállít bennünket. Végrehajtja a tervét. És ez bátorítson mindannyiunkat. Ezen az úton haladunk valahol. Ha már újjászül, ha még nem születtél újonnan, akkor azt hirdetem neked, hogy fogadd el Krisztust megváltónak, mert ez az egyetlen egy út, hogy belépj a tervbe. Ha már újjászülettél, akkor pedig kövesd Jézust, menj vele végig ezen a terven. És azzal szeretném befejezni, azzal a bátorítással, amit Isten mond nekünk, hogy ez sikerülni fog. Filippiekhez írt levél, első fejezet, 6. verse. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napján. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk azt, hogy te nem hagysz így bennünket ezen a világon, ahogy vagyunk, ahogy megszülettünk. Köszönjük Jézus, hogy te eljöttél. Te, aki nem ismerted a bűnt, nem követtél el bűnt, hagytad és önként vállaltad, hogy téged keresztre feszítsenek, és elszenvedted azt a halált, amit nekünk kellett volna, megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy az evangélium által ez az igazság minket hozzád kapcsol örökre. Újjá születhettünk. Köszönjük, hogy a bűn nem uralkodik rajtunk. És bár sok mindent hordozunk még a múltunkból, ami lehúz, még érezzük a gravitációját ezeknek az erőknek, és még ott vannak a csapdák, és néha balra és jobbra lépünk, és bukdácsolunk, de szeretnénk mindig téged nézni, Jézus, emelj ki bennünket abból a csapdából, ha most épp ott vagyunk, hagy tudjunk benned bízni, hagy tudjunk hittel megragadni téged újra és újra, és elhinni, hogy szabadok vagyunk, hagy tudjunk ebben örvendezni, dicsőíteni téged, és az út végén ott vársz bennünket, és nem is tudjuk még elképzelni, hogy milyen lesz az, amikor majd színről színre látunk téged. Mi fog akkor történni, hogy éljük majd át, amikor beérkezünk a célba, ennek a három lépcsős tervnek a végére érünk. Annyira várjuk már ezt, de addig is őrizd meg bennünket. Erősíts meg bennünket. És imádkozom most azokért, akik küzdenek kísértésekkel, bűnökkel. Érintsd meg őket. Erősíts meg őket. Emeld ki őket. Adj nekik új kezdést. Töltsd be minket a te lelkeddel. Ezt kérjük Jézus a nevedben. Amen.